középkorban mondták azt, hogy a városi levegő szabaddá tesz, hogyha valaki egy évet és egy napot eltöltött a városban, akkor felszabadult a, mondjuk a jobbágyi kötelezettségei alól. Ma milyen a városi levegő? Tehát milyen szennyezőanyagok vannak benne? Illetve beszélhetünk-e ilyen kategóriáról, hogy városi levegő?
Beszélhetünk természetesen. A levegőszennyezés paradigmaváltáson ment át. Korábban elég erősen a helyi forrásokhoz kötődött a levegőszennyezés. Ez volt az úgynevezett London típusú smog időszaka, amikor a városokban működő ipari létesítmények és a lakossági fűtés miatt romlott a levegő minőség. Ma már nem ennyire egyértelmű a helyzet, hiszen a levegőszennyezők sokszor nagyobb régiókból érkeznek. Úgynevezett másodlagos levegőszennyezők ezek, tehát nem kötődnek szorosan arra a területre, a forrás területre, ahol a legtöbb ember él. Ez különösen nyáron van így, ahol egész kontinenseket beboríthat egy viszonylag nagy kiterjedésű smog, amit fotokémiai smognak nevezünk.
A szennyezőanyagoknak milyen a térbeli és időbeli eloszlása? Erről lehet valamit tudni?
Hát ez nagyrészt attól függ, hogy a úgynevezett tartózkodási idejük mennyi, tehát milyen hosszú az az időtartam, amelyet a légkörben eltöltenek. Egy hosszabb tartózkodási idejű légszennyező anyagnál természetesen az a terület, amelyet ezek képesek beszennyezni, szennyezettséggel ellátni, ez nagyobb lehet. És ugye hozzá kell még azt is tenni, hogy magának a levegőminőség állapotának, vagy a légszennyezettség mértékének a jellemzésére csak az egyik fontos paraméter vagy összetevő az, hogy mennyi egyáltalán ezeknek a kibocsátott elsődleges vagy az ebből keletkező másodlagos szennyezőanyagoknak a mennyisége. A maga meteorológiai helyzet is nagy mértékben befolyásolja a kialakult koncentrációt. Ugye ebből a szempontból Magyarország, illetve Kárpát-medence ez elég szerencsétlen helyzetben van, hiszen itt elsősorban a téli időszakban, ugye január-februárban előfordulhatnak olyan úgynevezett inverziós helyzetek, amikor a hideg levegő az megül itt a Kárpát-medence alján, és egy igen intenzív frontra van ahhoz szükség, hogy ezt a hideg levegőt kisöpörje innen, és ezzel együtt higítsa, eltávolítsa ezeket a légszennyező anyagokat is. És sajnos a nyári helyzet sem egyszerűbb, mert vannak hosszú ideig tartó napsütéses, meleg periódusok, amikor pontosan ezeknek a fotokémiai másodlagos légszennyezőknek a képződéséhez nagyon kedvezőek a feltételek, és ez egy tipikusan olyan nagy távolságú, nagy térségű légszennyezés, amit nem is lehetne csak helyi magyarországi intézkedésekkel befolyásolni.
És az egyes városoknak a veszélyeztetettségét az a fekvésük határozza meg? Tehát említettük talán Várpalotát, hogy például a Várpalota vagy Dorog miért ilyen kiemelt ebből a szempontból?
Hozzájárul a városnak az elhelyezkedése. Ugye egy eklatáns példa, élő példa Putnok, ez egy kis község Miskolctól északra, ez egy keskeny völgyben van. Itt a völgyben mindig megszorul a légszennyezés, és nagyon ritkán fújja át egy olyan légáramlat, ami gyorsan kitisztítaná ezt a területet. Ugyanígy mondhatjuk, tehát a hegyes vidéken elhelyezkedő városok vannak ilyen helyzetben, hogy nehezen tisztulnak meg. Pécs is egy nagyon jellegzetes példa, ahol Pécs a hegy lábánál épült, és a szél nem tud átbukni a mecseken, és emiatt sokszor nagyon rossz minőségű a levegő. Az alföldi városok sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, ahol gyorsan átfújja a szél, a szennyező anyagokat sokkal gyorsabban fölhígulnak. Talán Budapestet is ide lehetne sorolni, hogy Budapest, ugye a Duna egy jó szélcsatorna, és a széles sugárutak mentén gyorsan át tudja fújni. Hogyha jön egy nagy légmozgás, egy nagy szél, akkor gyorsan ki tud ülni Budapest fölül, és a szennyező légtömeg.
Ezért nem szabad felhőkarcolókat beépíteni a városba, mert leállítják, megzavarják a szélcsatornát, úgyhogy nem csak a szép lelkek tiltakoznak ellene, hanem mindenki, aki nem akar megbetegedni a szállóporttól, gondolom.